Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért a hétnek ezen az utolsó napján jöhetünk eléd, ezen a délutáni meleg órán. Köszönjük, hogy mégis te indítottad a szívünket arra, hogy veled találkozzunk. Te adod az oldhatatlan vágyat, szomjat a szívünkbe, hogy nálad keressük a felüdülést, a békességet, a szabadulást, a gyógyulást, a megoldást, az igazi szeretetet. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy most is van üzeneted a számunkra. És köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy a te szelíd szemed most is átjárja a te tekinteted, a mi szívünket, a mi gondolatainkat. Te látod, hogy mi van ott a szívünk mélyén. Te látod, hogy milyen szívvel, milyen lélekkel jöttünk ide. Milyen kétségeink vannak talán, vagy kérdéseink, vagy félelmeink, aggodalmaink, vagy rendezetlen dolgaink, bűneink. Szeretnénk, Úr Jézus, most ezeket letenni a te kezedbe, és tőled elkérni és elvenni élő hittel a szabadulást és a megoldást. Szeretnénk, Úr Jézus, hogyha te tanítanál bennünket, nem csak rólad hallanánk, hanem tőled hallanánk élő, megelevenítő, éltető igét. Úr Jézus, azért könyörgünk, hogy te csitítse szívünkben bút, örömöt, vágyat, hogy most egyedül rád tudjunk figyelni, hogy senki és semmi ne vonja el a figyelmünket rólad, és az az ige, amit te nekünk szánsz a mai délutánon, az hadd vigyen végbe változást az életünkben. Hadd lehessen nem csak az énekünk, nem csak a templomi jelenlétünk, hanem az egész életünk Isten tiszteletté, neked kedves áldozattá. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te vagy előttünk a példa, hogy téged követhetünk mind az alázatban, mind a szelídségben. Te vezess bennünket tovább, kérünk, a keskeny úton, hogy eljussunk a veled való személyes találkozásra, vagy ha már eljutottunk, akkor veled tudjunk életünk minden döntés helyzetében tovább menni, engedve, hogy te mondd ki az utolsó szót, hogy eljuthassunk a veled való találkozásig, a színről színre látás csodájáig a mennybe. De addig is, Úr Jézus, kérünk, hogy te jöjj velünk, fogd a kezünk és vezess minket azon az úton, amit te szánsz nekünk. Mennyei atyán, könyörgünk a te szent lelked jelenlétével, ajándékozz meg bennünket, és szólj hozzánk, mert hallják a te szolgáid. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét János evangélium a 13. részéből, a 3., 4. és 5. versből olvasom, a következőképpen. Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott neki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levette felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, egy ige hirdetésben hallottam, hogy az egyik atyafi a következő módon próbálta szeretettel, szelíden meginteni a másik atyafit, aki kevésbé volt szelíd és alázatos, és azt mondta neki, hogy légy alázatos, mert van mire. Hát ezt nagyon szívére vette ez az atyafi, és elgondolkozott rajta, hogy vajon tényleg mire kell nekem alázatosnak lennem. Sokszor hallunk erről ige hirdetést, tanítást, hogy a keresztény embernek az egyik jellemzője az alázat. Ott van a lélek gyümölcsei között is a szinonimája, a szelídség, hogy ezeket meg kell nekünk keresztény emberként teremnünk, de arról már kevesebb szó esik, hogy hogyan lehetünk alázatosak. Imádkozhatunk persze mi azért, hogy legyünk alázatosak, ha látjuk vagy érzékeljük mások részéről ezt az elvárást felénk, hogy keresztényként nekünk alázatosnak kell lennünk, akkor küzdhetünk, tehetünk érte, hogy úgy tűnjünk, de igazából ez még mindig nem lesz a miénk. Azt mondja a Galata 5.22, hogy a lélek gyümölcse, szeretet, öröm és szelídség. Ugye a 9 gyümölcs közül az egyik. Azt mondja, hogy gyümölcs, ez terem. A hívő ember életének ez egy természetes gyümölcse. A Jézussal való kapcsolatának egy természetes következménye. Ez nem olyan, mint a karácsonyfára aggatott dísz, ami lehet, hogy nagyon szép ugyancsak, az nem a fának a gyümölcse, termése. És ilyenkor aztán abba a hibába esik sok hívő ember, vagy sok vallásos ember, hogy hát az elvárásoknak meg akarok felelni, alázatos akarok lenni, aztán nem alázatosság sül ki belőle, hanem csak alázatoskodás. Alázatoskodás, ami úgy tűnik, mintha az lenne, de mindenki érzi a környezetben, hogy hát nem Krisztus jó illatja ez, hanem valami egészen más szag terjeng itt, ami erőlködésről szól, ami megfelelési kényszerről szól, és jön egy hirtelen krízishelyzet, kiborulnak a dolgok, és akkor kiderül, hoppá, mégsem voltam alázatos. Mert ugye ebben a szóban érzékeljük, hogy nem a sajátja az ilyen embernek az alázat, nem a lelkéből fakad, nem a Jézussal való kapcsolatának az egyenes következménye, mint az almafa gyökerének az egyenes következménye az alma termés. Hanem csak alázatoskodás, próbál magára ölteni egy olyan viselkedési formát, vagy megnyilvánulási formát, ami nem az övé. De hogyan lehet a keresztény ember alázatos? Hogyan lehet ezt tanulni? Lehet-e ezért imádkozni? Persze, nyilván lehet. Csak aztán ne lepődjünk meg, amikor Isten meghallgatja az imádságainkat, és aztán olyan helyzetbe visz minket, amiben aztán lehetünk alázatosak, és gyakorolhatjuk az alázatot. Hogyan lehetséges ez? Az elvárás megfogalmazódik, alázatosnak kell lenni, szelídnek kell lenni, de hogyan? Nyilvánvalóan az életünk minden területére nézve keresztényként a legjobb példa és követendő mester és minta Jézus Krisztus. Sokszor olvassuk ezt a történetet a Bibliában, hallunk róla szintén igehirdetéseket. Jézus micsoda alázatot tanúsított a tanítványok felé, a lábmosás történetében. Elhangzanak ilyenkor azok a részletek, hogy hát igen, erről kellett volna gondoskodni itt az utolsó vacsorán, hogy legyen valaki szolga legalább, aki ezt a rabszolgai alantasnak vélt munkát elvégzi, vagy ha már nem is gondoskodtak erről a tanítványok, legalább maguk közül valaki felállt volna, mert ugye akkoriban az volt a természetes, hogy a tanítvány a mester lábát megmossa, legalább Jézus lábát, vagy ha egy kicsit tovább megyünk, akkor a többiekét is. Ezek mind-mind elhangzanak is, hogy Jézus valóban micsoda alázatot tanúsított ebben a történetben, hogy ő az Úr és Mester, ahogy később is írja, megmossa a tanítványok lábait. Csak azt is látnunk kell, hogy Jézus hogy volt képes erre. Ő miért nem találta megalázónak ezt a feladatot, ezt a munkát, ezt a szolgálatot? Miért nem volt számára alantas ez a munkavégzés? És erről már kevesebb szó esik, hogy Jézus minek a tudatában tette mindezt. Azért fontos ezt meglátnunk, mert mindjárt megértjük ebből, hogy ahhoz, hogy mi az alázatot tudjuk gyakorolni, és alázatban járjunk, és szelídek legyünk, ahhoz nekünk is hasonló tudásra, ismeretre, és Istennel való személyes kapcsolatra van szükségünk, mint amilyen Jézusnak volt, ami őt aztán alkalmassá tette arra, hogy ezt az akkor amúgy, meg ma is nagyon megbotránkoztató és nagyon megrökönyödést keltő alázatos tettet véghez vigye. És valóban, ha belegondolunk, az ott a ókori keleten természetes volt, és a hétköznapok része volt, hogy a lába koszolódott össze a legjobban az embernek, nem zárt cipőket hordtak ott a 40 fokos melegben, hanem ilyen szandálszerű saruban jártak, és persze, hogy azt kellett először és legjobban megmosni, különösen azért, mert ilyen félig fekvő pozícióban étkeztek, és míg az egyik arcához közel ott van a másiknak a lába, ugye étkezés közben nem mindegy, hogy mennyire étvágygerjesztő marad az az étel a környezet hatására. És akkoriban ez természetes volt, mégis látjuk, hogy itt Jézusnál ez egy egészen megdöbbentő tett. És ha belegondolunk, mi is most, akár itt az Isten tiszteleten, mennyire megdöbbennénk, hogyha akár én, akár valamelyik gyülekezeti tag fogna itt egy lavort vízzel, és azt mondaná, hogy testvérek, hát most is 40 fok van kint, biztos mindenkinek jó lesne egy kis felüdülés, és végigmennénk, és mosnánk egymás lábait. Vajon nem lenne bennünk az, ami Péterben volt, hát az én lábamat nem mosd meg. És megdöbbentő volt ugyanígy, amikor van, ahol ezt gyakorolják, ma is különben, Skóciában jártam, még gimnazista koromban, és ott a vendégüllátó presbiteriánus gyülekezetben megtették ugyanezt az aktust áldozó, vagyis nagycsütörtök napján, estéjén, az Isten, esti istentiszteleten, hogy a lelki pásztor néhány gyülekezeti tagnak a lábát megmosta. És aztán közülünk is párakat kértek, hogy akkor vegyünk ebben részt, és belegondoltam én is, hogy fú, hát ez milyen megdöbbentő már. Örültem is, hogy nem voltam a kiválasztottak között a tekintetben, mert nehéz lett volna oda tenni a lábamat. Ráadásul egy vadidegen embernek, mert hát akkor találkoztunk azzal a lelkésszel először. Tehát érezzük ennek a súlyát, és ma is azért, még ha nem is a ókori keleten vagyunk, ennek a mélységét, de hogyan lehetett az, hogy Jézus ezt a alázatnak, ezt a hatalmas tettét véghez vitte. A harmadik versben olvassuk az okot. Tudta Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott neki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorához, levette felső ruháját, és kendőt vévén körülkötötte magát. Egyikből következik a másik. Nem olvasunk különleges isteni beavatkozást, nem olvasuk azt, hogy Isten ezt külön neki mondta volna, vagy megszólalt volna egy égi hang, mint Jézus megkeresztelésekor, hanem az egyikből logikusan és természetesen következik a másik. Tudta Jézus, hogy Isten mindent a hatalmába adott, tudta, hogy honnan jött és hová megy, ezért aztán fogta a lavort, és elkezdte megmosni a tanítványok lábait. Miért nem volt Jézusnak ez a munka alantas? Miért nem derogált neki a rabszolgai munkát elvégezni? Azért, mert tudta, hogy ki ő, tudta, hogy honnan jön és hová megy, és tudta, hogy ki az, aki megbízta őt a küldetésével. Jézusnak nem volt identitászavara, nem bizonytalanodott el afelől, hogy akkor most én hogy is vagyok, ki is vagyok valójában. Nem volt bizonytalan a küldetése felől, nem aggódott azon, hogy hú, hát mi lesz akkor, hogyha itt nem leszek szimpatikus a tömegeknek, vagy ha esetleg valaki besokkal itt a környezetemben, és megtagad, vagy elárul. Jézus nem egy bukott forradalmár volt, vagy egy körülmények szerencsétlen áldozata, egy csoda doktor, vagy egy szociális reformer, akinek hát nem jött össze a dolog. Ő nagyon jól tudta, hogy miért jött. Tudta, hogy ki küldte, tudta, hogy miért küldte, tudta, hogy honnan jött és hová megy. Azt mondja néhány fejezettel korábban, hatalmam van letenni az én életemet, és hatalmam van újra felvenni azt. Senki nem veszi el azt tőlem. Jézus életét nem Pilátus oltotta ki, meg nem Kajafás, meg nem a százados, meg a katonák, meg a kereszt, meg a lándzsa, meg a szögek. Ő neki hatalma volt letenni, és hatalma volt fölvenni az életét. És olyan érdekes ez a jelkép, ami itt a lábmosás történetben megjelenik, ahogy leveszi a felső ruháját, és aztán a történet végén újra felveszi, utal erre, hogy ő leteszi az ő földi életét, leveszi az ő földi testét nagypénteken majd, és újra felveszi húsvét vasárnap. Ő nem volt kétségbeesve, neki nem kellett aggódnia azon, hogy hogy fognak rá majd nézni, mit fognak róla majd gondolni vagy mondani, hogyan fognak hozzá viszonyulni, nem szenvedett semmilyen olyan frusztrációban vagy megfelelési kényszerben, amiben mi sokszor szenvedünk, ami sokszor gátol minket amúgy abban, hogy igazán a szó igazi értelmében alázatosak és szelídek legyünk. Mert valaki egyszer azt mondta, hogy az alázatos embert nem lehet megsérteni. A szelíd ember pedig nem tud megsérteni mást. És ez így van. Az alázatos embert nem lehet megsérteni. Mondhatnak neki akármit, próbálhatják bántani. Az alázatos ember tisztában van magával. Ez nem azt jelenti, hogy az alázatos állandóan a küszöb alatt kúszik, ahogy sokan gondolják ma, vagy félreértik. Az alázatos ember éppen azért tud alázatos lenni, mert nagyon is tisztában van azzal, hogy ki ő. Rendben van az önértékelése, meg az önbecsülése. Sem többet nem gondol magáról, sem kevesebbet. És akárhogy bántják, nem lehet megsérteni. Olvassuk bárhol az Úr Jézusról, hogy megsértődött volna. Pedig neki aztán mondtak dolgokat. Meg nem csak mondtak, hanem csináltak is vele. A szelíd ember pedig nem tud megsérteni mást. És nyilván itt a kettő szorosan összefügg. Azt mondja tehát az igénk, hogy Jézus azért tudta ezt a megdöbbentő, alázatos tettet véghez vinni, mert tisztában volt azzal, hogy ki ő, hogy ki küldte, hogy mindent a hatalmába adott Isten, gondoljunk a Máté 28:18-20-ra, hogy nekem adatott minden hatalom menjen és földön, tisztában volt azzal, hogy másnap legyőzi a sátánt a kereszten. Mit von le annak a győzelemnek az értékéből, ha most ő megmossa a tanítványok lábait? Nem az a lényeg, hogy legyőzi a sátánt. Nem az a lényeg, hogy Isten tervét véghez viszi és megnyitja a mennyet. Isten legkedvesebb teremtménye az ember számára, hogy minden hatalmába adatott neki, hogy ő a mennynek és földnek ura, és tudta, hogy honnan jött és hová megy. Nem volt bizonytalan a múltja felől, a jelene felől és a jövője felől sem. Tudta, hogy ez az út, amin ő végig kell, hogy menjen, ez nem a maga választása, ez nem a körülmények szerencsétlen alakulása, nem az emberi kényszereknek a műve, hanem az Atyának a tökéletes terve. Jézus egyetlen dologra nézett, de arra következetesen és hűségesen, hogy mi az Atya akarata. És ahhoz tartotta magát az időt is, sokszor olvassuk róla, hogy nem jött el még az én órám, az ő órája nem a frankfurti atomórához volt igazítva, hanem a mennyei Atya órájához, és éppen ezért nem sietett soha sehova, nem késett el sehonnan, mert mindig Istenhez igazodott az időzítésében is, az időbeosztásában is, a tervében is, az életének a megvalósításában is. Számunkra tehát mi a tanulság? Hogyan lehetünk mi alázatosak? Hogyan tudjuk Jézust követni ebben az alázatban, amit itt éppen a lábmosás történetében is látunk? Ahogyan az Úr Jézus tisztában volt vele, hogy ki ő és ki az ő küldője, nekünk keresztényként is tisztában kell lennünk azzal, hogy kik vagyunk, hogy ki váltott meg bennünket, hogy kihez tartozunk, hogy milyennek lát minket a mi mennyei Atyánk. Mert nagyon sokszor az alázatunknak éppen az az akadálya, hogy vagy magunkról mást gondolunk, vagy mást akarunk láttatni, mint amik vagyunk, vagy másoknak az elvárásainak akarunk megfelelni, vagy éppen attól félünk, hogy jaj, ha ezt meglátják, jaj, ha ez kiderül, mit fognak gondolni. Nekünk keresztény emberként egyetlen vonatkoztatási pontunk van, ugyanúgy, mint Jézusnak a mennyei Atya. Mert azok vagyunk valójában, akiknek ő lát bennünket. És nem azok, akiknek mi magunkat gondoljuk, vagy amilyennek láttatni szeretnénk magunkat, vagy amilyennek mások látnak minket. Azok vagyunk valójában, aminek Isten minket lát. És ezért kell olvasnunk naponta a Bibliát. Nem csak azért, hogy Istent megismerjük, hanem azért, hogy magunkat is megismerjük. Ahogy olvassuk Jakab levelében, a Biblia tükör. De nem csak azt mutatja meg, hogy milyenek vagyunk, hanem azt is, hogy milyenek lehetünk Jézus Krisztust követve. Azok vagyunk, és olyanok vagyunk, aminek, amilyennek Isten lát bennünket. És olyan jó lenne, hogyha engednénk Istennek, hogy azt, amivé formálni akar bennünket, amilyenné formálni akar bennünket, az kimunkálja bennünk. És éppen ezért nagyon lényeges ma, a mai világban, amikor tényleg rengeteg elvárás van az ember körül, a hívő ember felé különösen is, sokszor nagyítóval nézik meg, mikroszkóppal az életünket. A nem hívők sokszor jobban tudják, hogy a hívőknek hogy kéne élniük, és aztán jól a fejünkre is olvassák, ha nem sikerül. De nekünk nem ezekre kell nézni, hanem a mi mennyei atyánkra, hogy azokká legyünk, akikké ő akar formálni minket. Mert úgyis az lesz a végső ítélet, az utolsó ítélet, hogy mit mond rólunk Isten. Nem az lesz a kérdés, hogy mit mond rólunk a szomszédunk, a barátunk, a férjünk, a feleségünk, a gyerekünk, a munkatársunk, a szüleink, a lelkészünk. Mit mond rólunk Jézus Krisztus? És megdöbbentő volt erről már, erről a szószéken is hangzott ige, hogy amikor olvassuk az igében, a jelenések könyvében, hogy milyen nehézségekben vannak az üldözött keresztjén gyülekezetek, akkor Pergamumhoz érünk, akkor egy megdöbbentő igét olvasunk. Azt mondja Isten, hogy tudom, hogy hol laksz, tudom a te dolgaidat, ott laksz, ahol a sátán királyi széke van. És megdöbbentő, amikor a másik oldalt nézzük, a történelemnek, a művészet történetnek az oldalát, akkor mindenki ódákat zeng a pergamumi Zeus oltárról, ugye, ami a berlini Pergamum múzeumban ki is van állítva, mert elvitték ugye Pergamumból Berlinbe annak idején, és mindenki csodálja, hogy micsoda faragások, micsoda civilizáció hozta ezt létre, micsoda kultúra. Az ember ezt látja. Isten meg mit mond róla? A sátán királyi széke, mert ezen a Zeus oltáron áldoztak fel rengeteg keresztjént a keresztény üldözések idején. És hiába az ember azt látja, hogy gyönyörű faragványok, meg szobrok, meg domborművek, meg micsoda művészeti stílus, ha Isten azt mondja, hogy ez a sátán királyi széke. Minden az, aminek Isten látja, és aminek Isten mondja, nem az, amilyennek mi látjuk, vagy az emberek látják, vagy mondják. Éppen ezért a mi életünkre is Isten mondja ki a végső szót. Legyünk tisztában azzal, hogy Isten milyennek lát minket, mert az a legjobb kórkép az életünkről, és akkor állítjuk fel magunkkal kapcsolatban is a helyes diagnózist, hogyha hallgatunk Istenre, és elfogadjuk tőle a gyógymódot. Azt, hogy milyenné akar bennünket formálni. Legyünk tisztában azzal, hogy kik vagyunk. Hogy akik Jézus Krisztusnak átadtuk az életünket, akik rá alapoztuk a jelenünket és a jövőnket is, azokról azt mondja Isten igéje, hogy királyi papság, szent nemzet, megtartásra való név vagytok. Tisztában vagyunk-e ezzel Isten megváltott gyermekeiként? Hogy van olyan mennyei erőforrásunk Isten szent lelke által, ami aki senki másnak nincs, aki nem keresztjén. Tisztában vagyunk-e azzal a küldetéssel, amire Isten hívott bennünket? Tisztában vagyunk-e azzal a méltósággal, amit nekünk Jézus Krisztus megszerzett? Mert a mi értékességünk nem a tudásunkban, a talentumainkban, képességeinkben, kapcsolatainkban van, hanem a mi legnagyobb értékünket az adja, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk. Ez a kiindulási pont. Egyrészt ez alázatban tart bennünket, mert nincs mire felfuvalkodni, nincs mire nagyképűnek lenni, de ad egy olyan reménységet és örömöt is, hogy igen, mivel Jézus meghalt értem, én már királyi gyermekként élhetek ebben a világban. És lehet, hogy megalázó helyzetekbe kerülök, vagy olyan helyzetekbe, ahol gyakorolhatom az alázatot, de ez mit sem von le annak az értékéből, és abból a tényből, hogy én Jézus Krisztushoz tartozom, ha átadtam neki az életemet. Éppen ezért az alázatnak egy nagyon fontos előzménye annak, hogy alázatosak lehessünk, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk. Hogy tudjuk, hogy mit tett értünk Jézus Krisztus, hogy milyen kegyelemből élünk naponta, és hogy ezzel a kegyelemmel jól éljünk és ne visszaéljünk. Hogy tudjuk azt, amit Jézus is tudott, hogy honnan jött és hová megy. Hogy tudjam azt, hogy miből hozott ki Isten. Milyen bűneim bocsátattak meg. Milyen megkötözöttségekből szabadított meg Isten. Hát kell ennél több, hogy alázatban tartson minket. Hogy a múltam bűnei, mulasztásai, helyrehozhatatlan dolgai le vannak zárva, le vannak rendezve, mert Jézus Krisztus vére alatt vannak, hogyha bűnbánatot tartottam, és tőle kértem a bocsánatot. Tehát a múltam rendezve van. A jelenben Jézus Krisztust követve, az ő lábnyomában járva, ránézve hozhatom meg az életem döntéseit. Következetesen Krisztust követve a hétköznapokban. És a jövőm pedig nem egy bizonytalan jövő, nem egy csalfa vak remény, hanem élő hitről beszél az ige, újjászült bennünket élő reménységre, hogy itt a földön már Jézussal járhatjuk végig az életünk útját nem egyedül, és a mennyben végződik majd ez az út az örökké valóságban. Az örökké valóságot is Jézussal tölthetjük, mint ahogy a földi életünk jelenét is Jézussal tölthetjük. Az alázatnak egy másik nagyon fontos oka, előzménye, nem csak az, hogy tudom, hogy ki vagyok, hogy kié vagyok, hanem azt is, hogy tudom, honnan jöttem és merre tartok. Hogy nem kell a múltam miatt aggódni, hogy mikor fog majd egy csontváz kiborulni a szekrényből, amikor előjön egy rendezetlen ügy, egy meg nem vallott bűn, mert rendezhettem és megbánhattam Jézus Krisztus keresztjénél. A jelenben élhetek felszabadultan, és élhetek azzal a szabadsággal, amire Jézus Krisztus szabadított meg, és királyi gyermekként uralkodhatok a bűn fölött, és nem kell, hogy a bűn leuraljon, és kifosszon, és tönkretegyen, és a jövőben pedig nem csak a jövőt várhatom, hogy majd csak eltelnek, múlnak valahogy a napok, évek, hanem várhatom az eljövendő Jézus Krisztust, aki úgy lesz az én bírám, hogy ő egyben a védőügyvédem is, kell-e ennél nagyobb közbenjáró, kell-e ennél nagyobb biztosíték, kell-e ennél bebiztosítottabb jövő, akkor nincs miért aggódni, és nincs miért kétségbe esni. És akkor nincs akadálya annak, hogy egy-egy helyzetben meg tudjam teremni az alázatnak és a szelídségnek a gyümölcsét. Hát adja Isten, hogy valóban az Úr Jézust megismerve, őt követve, tisztában legyünk azzal, hogy kik vagyunk, hogy kié vagyunk, hogy a múltunk bűnei Jézussal rendezve vannak, jelenben élhetünk vele és követhetjük őt, és várva őt vissza, aki megváltott bennünket, mert ő a mi jövőnk, ő a mi jövendünk, és ez is be van biztosítva. Ezek között a keretek között, ezek között a védőfalak között, ebben a bizonyosságban és ezek között a biztonsági hálók között merhetünk bátran alázatosak lenni és szelidek lenni, követve ebben is a mi mesterünket. Adja Isten, hogy ezt meg tudjuk élni a hétköznapokban is. Amen. Úr Jézus, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért te előttünk jártál az alázat iskolájában. Megmutattad, hogy hogyan lehet azt végigjárni. Te látod, Úr Jézus, hogy melyikünket milyen élethelyzetben tartasz most. Az alázat iskolájában hol járunk mi most egyen-egyenként, melyik osztályban toporgunk talán már régóta, vagy melyik osztályba léphettünk tovább. Te látod, Úr Jézus, hogy milyen sok nehézségünk fakadt abból, amikor emberekre néztünk, és próbáltunk valamit magunkra erőltetni, ami nem a miénk. Amikor a végén már csak alázatoskodás lett az egészből, és csodálkoztunk, hogy visszatetsző ez a környezetünk számára, és a szívünk mélyén a mi számunkra is az volt. Szeretnénk, Úr Jézus, eljutni az igazi alázatra, arra az alázatra, amelyik nem emberekre néz, hanem rád néz egyedül. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ebben példát adtál nekünk, hogy te tudtad, hogy az Atya küldött téged, hogy mindent a hatalmadba adott, hogy honnan jöttél és merre tartasz. Szeretnénk, Úr Jézus, mi is tudatosítani magunkban, hogy nem a magunkéi, hanem a tieid vagyunk, hogy te küldetéssel és céllal váltottál meg magadnak minket. Szeretnénk ebbe a célba eljutni, ebbe az akaratba belesimulni, és végigmenni ezen az úton. És köszönjük neked, Úr Jézus, hogy a múltunk bűneit lezárhattuk, és megbánhattuk, és te a tenger mélyére vetetted ezeket. Köszönjük, hogy nem kell emiatt aggódnunk, Köszönjük, hogy a jelenben járhatunk veled, és követhetünk téged. Segíts nekünk abban, Úr Jézus, hogy mindig következetesen téged keressünk, és téged kérdezzünk a legkisebb és a legnagyobb döntéseinkben is egyaránt. És köszönjük, hogy a jövőnk is biztosítva van nálad, mert te visszamentél a mennybe, hogy helyet készíts nekünk, hogy ahol te vagy, mi is ott legyünk. Köszönjük, Úr Jézus, ennek az áldását, ennek az ígéretét, ad, hogy miközben két lábbal a földön járunk, ne vonjuk meg a bizalmunkat, a hitünket tőled, és ne vegyük le a tekintetünket a mennyei célról. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te nem csak a múltunk bűneit törölted el, hanem a jövőnket is rendezted és biztosítottad. Így ad nekünk meg, hogy különböző élethelyzetekbe, amikbe te beengedsz bennünket, és beállítasz bennünket, tudjuk valóban gyakorolni azt az alázatot, ami a veled való személyes szeretet kapcsolatból fakad. Hogy a mi tetteink, a mi szavaink téged tükrözzenek, hogy a te jó illatod lehessünk a környezetünk számára. Hadd tudjunk, Úr Jézus, úgy vonzódni hozzád, hogy közben másokat is hozzád vonzunk. Így imádkozunk most a mi gyülekezetünk egész közösségéért, kicsinyekért és nagyokért egyaránt. Te áld meg, kérünk, az egész gyülekezetet, iskolánkat, óvodánkat. Te áld meg azokat, akik még a szabadságukat, pihenésüket töltik, őrizd őket, és add, hogy valóban legyen testi-lelki felüdülésük. Imádkozunk, mennyei atyánk, a betegekért, hogy te légy az ő gyógyítójuk, és a gyászolókért, hogy te légy az ő vigasztalójuk. Imádkozunk, mennyei atyánk, üldözött keresztény testvéreinkért szerte a világban, hogy te erősítsd az ő hitüket, és adj nekik szabadulást. Kérünk, atyánk, hogy a te szent lelked jelenlétével ajándékozz meg bennünket, adj ébredést és megújulást egyházunkban, nemzetünkben, és add, hogy az életünk Isten tiszteletével folytatódhasson a napunk, a templomból kilépve is. Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Amen.